Szeretettel köszöntöm tehát a kedves hallgatókat. A 31. előadásunkhoz érkeztünk, az idei évben ez sorrendben a 15. Az elmúlt alkalommal befejeztük az Ószövetség prófétai könyveinek a tanulmányozását Malakiás könyvével. A mai alkalommal azonban arra a kérdésre szeretnénk választ találni, hogy mi történt a két szövetség közötti időszakban. Ugye Malakiás könyve körülbelül az időszámításunk előtti 4. század fordulójáról való, tehát Jézus Krisztus fellépéséig több mint 400 év van. Ez nem kis idő a történelemben. Vajon e hatalmas idő alatt, 400 év alatt mi is történt Izrael népe életében? Szeretném elmondani, hogy ezzel kapcsolatban nem nagyon ismert tény, hogy maga a Biblia ad jövendőlést erről az időszakról, és kiértékelést is, tehát nem csak a történelemre és a történelem tudományra vagyunk hagyatkozva, hanem Dániel könyvének a 4. vázat proféciája, amelyet fel is írtam a táblára, Dániel könyve 10., 11. és 12. fejezete ad erről a korszakról áttekintést. Tehát az Ószövetség kánonja lezárul Malakiással, az a 39 irat összeáll, amelyet mi most Ószövetség néven emlegetünk. Malakiás után nincs próféta Izraelben, keresztelő János fellépéséig nincsen senki sem. 400 év időt kap Izrael népe, hogy felkészüljön az ószövetségi írások alapján a Messiás fogadására, és e 400 évnek a profétikus kiértékelését nyújtja Dániel könyve 10., 11. és 12. fejezete. A mai alkalommal tehát Dániel könyvéről 5. beszélünk már. Először beszéltem Dániel személyéről és koráról, utána beszéltem Dániel könyve 2. fejezetének vázat proféciájáról, Nabukodonozor álmáról. A 3. Dániel könyvéről szóló előadás a 7. fejezetet jelentette, a 4., a 8. és 9. fejezetről szólt, és ma 5. alkalommal Dániel könyvének utolsó 3 fejezete a témánk. Rendkívül fontos fejezet ez, mert Dániel könyvéből egy átvezető kapocs jelenések könyvéhez. Az tehát, aki a Bibliát tanulmányozza és a jövendőléseit meg akarja érteni, ugye elsősorban Dániel és jelenések könyvével kell, hogy tisztába jöjjön. És a két profétikus könyv között, amelyben vázatproféciák találhatók, tehát idői kijelentések a történelemről, Dániel könyve vége az összekötő kapocs. Mit értek ezen? Dániel könyve utolsó, tehát 4. vázatproféciája kezdődik egy olyan jellegzetességgel, amelyet csak jelenések könyvében találhatunk meg. Tudnék, a profétikus kijelentés előtt van egy bevezetés, egy bevezető látomás. Dániel Círusz király, vagy Kűrosz király uralkodásának 3. évében a Hiddékel, vagyis a Tigris folyó mentén teljesít szolgálatot. Ekkor a proféta már több mint 90 éves, de még mindig a perzsa uralkodók szolgálatában áll, és itt valahol a Tigris folyó, vagyis hát bibliai nevén a Hiddékel folyó mentén megjelenik neki látomás formájában Jézus Krisztus és Gábriel angyal, aki a látomásnak egy kísérő jelensége, személyisége, aki mindig magyarázza Dánielnek azt, amit lát. A bevezető látomást követően itt találkozunk azzal a jellegzetességgel, hogy Dániel most nem álmot kap, és nem látomást, hanem igéket kap, kijelentéseket kap, konkrét történeti kinyilatkoztatásokat kap, amelyeket fel kell jegyeznie. És ezek a kinyilatkoztatások 2 proféciák. Az előadás végén fogok erről beszélni. Azt értem ezen, hogy 2 proféciák, hogy egyrészt vonatkoznak az intertestamentális korszakra, így nevezzük a 2 testamentum, tehát az Ó és az Új Szövetség, az Ó és az Új Testamentum közötti időszakot, ezt a 400 évet. Vonatkoznak tehát az intertestamentális korszakra, de másodszorban vonatkoznak az emberi történelem végére. A Jézus 2. eljövetelét megelőző közvetlen időszakra, úgyhogy Dániel könyve 12. fejezete már csak arról fog szólni, tehát nagyon könnyen azonosítható, hogy ez 2 profécia, és 2 síkon mozog. Egyrészt bevilágítja ezt a 400 évet, másrészt pedig a Jézus második eljövetele előtti időszakot. Szeretném ennek a jövendülésnek a bevezetését felolvasni, illetve a bevezetéséből néhány részletet kiemelni. Dániel könyve 10. fejezetét lapozzuk fel, és ott a 10. fejezet első versétől olvasom kivonatosan. Tehát Dániel könyve 10. fejezet első versétől olvasom kivonatosan. Círusznak, Perzsia királyának harmadik esztendejében egy ige jelentetett meg Dánielnek, aki Baltazárnak neveztetett, igaz ez az ige és nagy bajról való. És ő figyelt az igére, és megértette a látomást. Már is szeretnék egy picit megállni, és itt az első versben kicsit helyesbíteni a fordítást. Azt olvastam, hogy ez az ige, ez az isteni kijelentés nagy bajról szólt. Szó szerint ez állít a héber szövegben nagy bajvivásról, nagy háborúságról, nagy küzdelemről volt szó. Tehát egy kiterjedt, hatalmas, nagy küzdelmet mutatott be Isten Dánielnek, egy bajvivást, egy háborúságot, amely vár Isten népére az intertestamentális korszakban, de a végső időkben is. Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam 3 egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és sohasem kentem meg magamat, míg el nem telt az egész 3 hét. És az első hónapnak 24. napján, íme én a nagy folyóvíznek, azaz a Hiddékelnek, vagyis a Tigrisnek partján voltam. És felemeltem szemeimet, és láttam, hogy íme egy férfiú, gyolcsba öltözve, és dereka ufázi arannyal övezve. És teste olyan, mint a tárziszkő, és orcája olyan, mint a villám, és szemei olyanok, mint az égő szövétnekek, karjai és lábatája, mint az izzó ércnek színe, és az ő beszédének szava olyan, mint a sokaság zúgása. És egyedül én, Dániel láttam a látomást, a férfiak pedig, akik velem voltak, nem látták a látomást, hanem nagy rettegés szállt rájuk, és elfutottak, hogy elrejtőzzenek. Ugye megdöbbentő hatást váltott ki Dánielre ez a férfi, akinek a megjelenése teljesen ugyanaz, mint Jelenések könyve első fejezetében Jézus Krisztus megjelenése János apostol háta mögött. Ugyanúgy írja le János apostol is Pátmosz szigetén, fehér gyolcsba volt öltözve, ufázi aranyjal volt körülövezve, arca ragyogott, szemei olyanok, mint a villám, és karjai lábatája, mint az izzó ércek, és a beszéde olyan volt, mint a sok vizek zúgása. Jelenések könyve első fejezetében Jézus Krisztus ugyanígy jelent meg János apostol előtt. Amit olvastam a 7. versben, hogy egyedül Dániel látta ezt a látomást. A többi vele való emberek megrettentek és elfutottak, hogy elrejtőzzenek. Ez pedig szakasztott mása annak, ahogy Jézus megjelent Pál apostolnak a damaszkuszi úton. Akkor is egyedül az apostol látta a hatalmas fényességet, és hallotta Jézus szavát, a többiek a földre estek, és semmit nem érzékeltek ebből a látomásból. És a 8. verstől így folytatódik a leírás. És én egyedül hagyattam, és láttam ezt a nagy látomást, és semmi erő nem maradt bennem, és orcám eltorzult, és oda lett minden erőm. És hallottam az ő beszédének szavát. És mikor hallottam az ő beszédének szavát, ájultan orcámra estem, és pedig orcámmal a földre. És íme egy kéz illetett engem, és felsegített térdeimre és tenyereimre, és mondta nékem, Dániel, kedves férfiú, értsd meg a beszédeket, melyeket én szólok néked, és állj helyedre, mert most te hozzád küldettem. És mikor e szót szólta velem, felálltam reszketve. És mondta nékem, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszédeid miatt jöttem. De Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig, és íme Mihály, a ti előkelő fejedelmetek eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Jöttem pedig, hogy tudtodra adjam, ami a te népedre az utolsó napokban következik, mert a látomás azokra a napokra szól. Tehát Jézus Krisztus mellett ott volt még egy mennyei lény, minden valószínűség szerint ez Gábriel angyallal azonos, aki Dániel könyvében többször is megjelent a próféta mellett, aki felsegítette a prófétát, aki 21 napig ugye böjtölt és imádkozott, mert egy nagy bajról szólt az a látomás, és ő átérezte, hogy az ő népével valami nagyon viszontagságos dolog fog történni. Csak nagyon röviden utalok vissza arra, ugye az évszámok ismeretében, hiszen az elmúlt három alkalommal a perzsa időszakkal foglalkoztunk, hogy ezt láttuk már Esdrás, Nehémiás, Aggeusz, Zakariás, Malakiás könyveiről szólva is, hogy a perzsa király Círus, amikor elengedte a zsidó népet a fogságból, utána mennyi viszontagság következett erre a népre, hányszor akarták megakadályozni azt, hogy a templomukat felépítsék, és hogy Jeruzsálemet újjáépítsék. És itt is egy rendkívül heves küzdelem zajlott le az akkori politikai életben a perzsa királyoknak az udvaraiban, és ezt jelentette be a mennyei küldötés, Dániel ezért böjtölt és imádkozott, hogy a népe számára kedvező legyen az eredmény ezeknek a politikai változásoknak. És ekkor jelenti ki neki az angyal, hogy ő küzd, angyal seregek küzdenek a zsidó népért, de Perzsia fejedelme ellenállott, és egyedül Mihály, ugye helyesbítettem a fordítást, nem egyike az előkelő fejedelmeknek, hanem egy fő fejedelem. Mihály egy fő fejedelem volt az, aki ezt a harcot eldöntötte. És azért fontos hallgatni erre a prófétikus kijelentésre, mert tudtodra adjuk azt, ami a te népedre az utolsó időkben következik, mert a látomás azokra a napokra szól. Tehát itt a bevezető látomásban, a bevezetésben, vagyis hát a tizedik fejezetben láthatjuk azt, hogy ez az időszak valóban a perzsa uralomtól fogva a Jézus első eljövetelék tartó időszakot fogja ugye jelenteni, és ezt fogja Isten megvilágítani, de a látomás az utolsó időkre is szól. A látomás sok napokra is szól, tehát az emberi történelem végéig is terjed. És hogy ki ez a Mihály, ez a fő fejedelem, őről a nagyon részletesen fogok beszélni majd az előadásnak a végén. Nos, tehát ennyit szeretnék röviden kiemelni ebből a bevezető látomásból, tehát Dániel a Tigris folyó mentén kapott igéket, kapott kinyilatkoztatásokat az emberiség jövőjéről, de nyilvánvalóan, hogy az emberiség jövőjének csak azokról a részleteiről, amelyek a választott népet, Izrael népét, és aztán a végső idők hívő népét érintik. És ezek után szeretnék rátérni most a kettős proféciának az első ágára. Hogy hogyan adott Isten kinyilatkoztatást a prófétának arról, hogy a perzsa időszaktól fogva egészen Jézus első eljöveteléig mik fognak történni az események menetrendjében. A 11. fejezetben szeretném idézni a második verset. És most igazságot jelentek néked. Íme még három király támad Perzsiában, és a negyedik meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen. Ugye döbbenetes kijelentés ez, akik itt voltak Dániel könyve előző fejezeteinél, amikor ezeket ismertettem, sajnos ugye a táblára nem fért volna rá mind a négy vázlat profécia, azok talán emlékeznek arra, hogy Isten négy világbirodalomról adott kinyilatkoztatást, és mind a három proféciában, amit eddig átnéztünk, egyre részletesebben beszélt ezekről a világbirodalmakról. Nos, hát Perzsiáról is tudunk annyit, hogy a második fejezetben levő proféciában az ezüst karok jelképezték Perzsiát. A két vál és a két ezüst kar. Ez nagyon szemléletesen kifejezte, hogy a perzsa birodalomban először a médek játsszák a vezető szerepet, utána a perzsák. Ez egy kettő szövetségből fog kialakulni ez a birodalom. Aztán a 7. fejezetben felfigyelhettünk arra, hogy ott a medve felelt meg a perzsáknak, ugye az oroszlán után jött a medve, aki az egyik oldaláról a másik oldalára kelt. Először a médek és először a perzsák. De ott már volt megint egy részletezés, hogy három oldalbordát tartott a szájában ez a medve, vagyis a perzsa hegemonisztikus törekvések három irányát jelezte, Egyiptomot, Kis-Ázsiát és Görögországot, Szkítiát, Lídiát, Kis-Ázsiában és Görögországot. És közben elhangzott a szózat, hogy egyél sok húst. Vagyis a perzsák nem elégedtek meg azzal, hogy bekebelezték Egyiptomot, nem elégedtek meg azzal, hogy Európa felé is a csápjukat elnyújtották, hanem nekik Görögország kellett. Nem volt elég ez a három hatalmas hódítási terület, egyél sok húst nekik Görögország kellett. És a 8. fejezetben levő 3. vázat proféciában is tanúi lehettünk ennek a kétszarvú kosnak, ismét a kettős jelkép, ugye először a médek és azután a perzsák, amely nagy erővel volt teljes, de aztán egy kecskebak legyőzte. Most a 4. vázat proféciában minden eddiginél részletesebben mondja el Isten, hogy a perzsa birodalomnak mi lesz a jövője. Még egyszer szeretném idézni ezt a verset. És most igazságot jelentek néked. Íme még 3 király támad Perzsiában, és a 4. meggazdagul nagy gazdagsággal mindenki felett, és mikor hatalomhoz jut az ő gazdagsága által, mindent megmozdít Görögország ellen. Felrajzoltam a táblára, ugye a Biblia szerint az első a Médó-Perzsa szövetségen belül az első uralkodó a Méd Dárius volt. De Dániel Círus 3. évében kapta ezt a látomást, tehát ekkor szólt Isten ő hozzá, ettől fogva számítjuk azt, amit mond a proféció, hogy 3 király fog támadni Círus után. Ez valóban így következett be a történelemben, Kambűzész volt ugye a második Círus fia. Beszéltem az Ász-Merdiszről, erről a közönséges csalóról, ugye Esdrás könyvével kapcsolatban ő volt a második. A nagy Dáreiosz vagy Dárius, ugye a kincses gazdagságáról híres perzsa uralkodó volt a harmadik, és ez a bizonyos 4. király, aki meggazdagszik nagy gazdagsággal, és aki mindent megmozdít Görögország ellen, ez pedig Szerxészszel azonos, akiről beszéltem Eszter könyvével kapcsolatban, hiszen Ahasvérus néven ott ő a főszereplője, egyik főszereplője ennek a könyvnek, de beszéltem a fogság utáni profétai könyvekkel kapcsolatban is őróla. Tehát Isten elmondta Dánielnek, hogy a 4., a tőle számított 4. perzsa király hatalmas gazdagsággal hódító törekvéseket visz majd véghez, és itt van ez a különleges kifejezés, mindent megmozdít Görögország ellen. Ez megint csak az eredeti szövegben egészen pontosan így hangzik, hogy felrázza, felriasztja Görögországot. Nagyon csodálni való, hogy a Biblia egyetlen egy igével, egyetlen egy kifejezéssel mit meg nem tud mondani. Mert igen, Szerxészről tudjuk azt, hogy valóban felrázta Görögországot. Nem csak mindent megmozdított Görögország ellen, hogy megkaparintsa, hanem az addig egymással ellenségeskedő görög városállamokat felrázta, felriasztotta. A görög nemzeti egységről ettől a pillanattól fogva beszélhetünk, tehát a perzsa háborúk idejétől, és ez vetette meg alapját annak, hogy a görögök aztán Szerxész és utódai uralkodását követően egy döntő ellentámadásra készültek a perzsák ellen, egy döntő csapásra, hiszen Szerxész, ha nem foglalta is el Görögországot, de azért elég vandál dolgokat elkövetett, például Athénban felgyújtotta ugye az Akropoliszt, és egyéb más vandalizmusok fűződnek a nevéhez. Ismét felhívom a figyelmüket, mivel részletesen erről nem tudok, nem is fér bele az előadásba erről beszélni, Hérodotosznak a nemrég kiadott szemelvény gyűjteményére a Szépirodalmi Kiadó jelentette meg az Olcsó Könyvtárban Kűrosz Szerxész címmel Hérodotosz történeti munkáiból azokat a részleteket, amelyek Círuszra, vagyis Kűroszra és Szerxészre vonatkoznak. Mindenkinek nagyon ajánlom, hiszen Eszter könyvéhez és más bibliai könyvekhez is rendkívül jó segédanyagként használható. És most törvényszerű az, hogyha a Biblia kimondja, hogy ő felrázta, felriasztotta Görögországot, akkor látni fogjuk azt, hogy a perzsa uralom után, a perzsa hegemónia után mi lesz a másik nagy hatalom? Görögország lesz, de ismét pontosan fogalmaz a Biblia, nem annyira Görögország és nem annyira Makedónia, mint egy személy. Már a 10. fejezet vége Görögország fejedelmére tett utalást, tehát a 10. fejezet 20. versének a vége, tehát Nagy Sándorra tett utalást, de most ahogy tovább olvasom a 11. fejezet 3. versétől, figyeljék meg, hogy mennyire pontos bepillantást engedett Isten a történelem későbbi évszázadaiba. És támad egy erős király, és uralkodik nagy hatalommal, és tetszése szerint cselekszik. De alig, hogy támadt, megrontadik az ő országa, és elosztatik az égnek négy tája szerint, de nem száll az ő maradékaira, és nem az ő hatalma szerint, mellyel ő uralkodott. Mert szétszaggattatik az ő birodalma, és másoknak adatik ezeken kívül. Ez két vers. De ebben a két versben megint hallatlan precizitással és tömörséggel olvashatjuk azt, hogy majd jön egy erős király. Mennyire pontos ez a kijelentés. Nem azt mondja, hogy Görögország vagy Makedónia, hanem egy fejedelem, egy erős király jön. Ez lesz Nagy Sándor, ugye, aki a történelemben alig 10 évig van a színpadon. Ugye 336-tól számítjuk a színre lépését, de tulajdonképpen az Isszoszi csatától 333-tól, vagy a Gaugamélai csatától 331-től lép fel úgy, mint hódító, aki Atén lerombolásáért ugye visszafizet úgy, hogy Perszepoliszt dúlja fel és rombolja fel, és ebben a két csatában tönkreveri a perzsákat, ugye a harmadik Dárejöszekor az uralkodó, és kezdetét veszi a hellenizmus időszaka, kezdetét veszi Izrael népe történetében az, hogy most már nem a perzsák uralkodnak fölöttük, hanem Nagy Sándor maga is csapatai élén bevonul Jeruzsálembe. Nem tudom felidézni ezt a jelenetet sem, egyébként hivatkoztam rá a Dániel könyvéről szóló első előadáson, de Josephus Flaviusnak a Zsidók története című munkájában a Nagy Sándor és a Zsidók című fejezetben ezt el lehet olvasni. Nagy Sándor azonban egy tüneményes történeti pályafutás után, ugye, mint tudjuk, éppen Bábel városában meghal, ugye a bizonyos betegség következtében, és utána négy részre osztják fel a birodalmát, és Izrael népe e négy rész közül két rész fennhatósága alá kerül, először a ptolemaioszok, az egyiptomi ptolemaidák, később pedig a szír szeleukidák fennhatósága alá fog kerülni majd az ígéret földje. De mielőtt erre rátérnék, ismét csak hadd hívjam fel a figyelmüket a negyedik versre. Azt mondja itt Nagy Sándorról a negyedik vers. De alig, hogy támadt, megrontadik az ő országa, és elosztatik az égnek négy tája szerint. Milyen hallatlanul pontos és tömör itt is a bemutatás, alig, hogy fellép a történelem színpadára Nagy Sándor, 10 év után, amiután meghal, a négy utódállam veszi át a hatalmas nagy birodalmának a helyét, és még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmüket, amikor azt mondja, hogy nem száll az ő maradékaira, és nem az ő hatalma szerint, mellyel uralkodott, mennek tovább ezek a birodalmak. Ennyire pontosan kijelentette Isten Dániel által a jövendőt, hogy Nagy Sándornak az utódai, a vér szerinti örökösei nem fogják folytatni tovább a hatalmukat, és azért állok meg ennél a részletnél, mert ez a negyedik vázlat profécia, ez nem egy nagy átfogó és vázlatos áttekintést adó vázlat profécia, hanem hallatlan részletes. Én itt meg is fogok állni, nem akarom fárasztani önöket a részletekkel, de azért idéztem fel ezeket az apró részleteket, hogy lássuk, hogy valóban Isten látja a jövőt, Isten kezében van a jövő. Isten nem akadályozza meg senki embernek a szabad akaratát, nem szab akadályt a rossz tevékenységének sem. Bizonyos határokig Isten megengedi a rossz kísértéseit. És itt a predesztinációs, bibliai predesztinációs tanításnak ahhoz a pontjához jutunk, aminél lehet csodálkozni a Bibliát olvasó embernek, hogy tudnik, hogy lehet az, hogy Isten is szabad. A gonosz is szabadon fejtheti ki a tevékenységét, és az ember is szabad, mert mindenki dönthet, választhat az élete kérdéseiben. És mégis ennyire hallatlanul precízen az lesz, amit az Isten előre kijelentett. És ehhez az Isten nem használja fel a mindenható hatalmát. Ehhez az Isten nem nyúl erőhöz és kényszerhez. Mindenki szabad, és mindenki a saját belátása szerint cselekedhet. És mégis Isten, akiről azt mondja Jeremiás próféta, hogy vége mérhetetlen az ő bölcsessége. pontosan tud számolni a szabad akaratú döntésekkel, és úgy tudja összeszerkeszteni a történelmet, hogy a legapróbb részletekig az teljesül, amiket ő a prófétáinak több száz évvel azelőtt kijelentett. Kijelentette például Nagy Sándorról, hogy gyors feltűnés után már is négy részre osztják a birodalmát, és kijelentette azt is, hogy senki az ő utódai, az ő maradékai közül nem fog uralkodni azután. Szeretnék itt hivatkozni egy olyan könyvre, amely most második kiadásban jelent meg Magyarországon, és talán méltán, egy szlovák történésznek, Vojtech Zamarovszkinak a Görög csoda című könyve. Ezt 1974-ben írta a szerző, 1980-ban jelent meg először magyarul, most pedig 1988-ban másodszor. A könyvének a 300. lapján a következőt írja a Nagy Sándor utáni időszakról. E bonyolult időszak rövid áttekintéséhez még egy kiegészítés szükséges. Milyen sorsra jutott Nagy Sándor családja? Teszi fel a történész a kérdést. Milyen sorsra jutott Nagy Sándor családja? Amikor egykor anyja, Olümpiász meggyilkoltatta vetélytársnőjét, Fülöp második feleségét, Kleopátrát, most Roxané gyilkoltatta meg Sándor második feleségét, Stateirát. Időszámításunk előtt 316-ban Olümpiász meggyilkoltatta Sándor mostoha testvérét, Filipposz Archaidaioszt, mint egy 100 előkelő hívével együtt. Időszámításunk előtt 315-ben viszont Kasszandrosz gyilkoltatta meg Olümpiászt. Időszámításunk előtt 310-ben, tehát 5 évvel később, Kasszandrosz megölette Roxanét és a kis Alexandroszt, 309-ben pedig Polüszkerkpon meggyilkoltatta Nagy Sándor szeretőjét Barszinát és Sándor törvénytelen fiát Héraklészt. Nem egészen 13 évvel Nagy Sándor 13 esztendei uralma után már senki sem élt utódai és közeli rokonai közül. Mindannyian gyilkosok áldozatai lettek. Megdöbbentő dolog. Talán kis részlet ez a történelemben, de a Bibliában, a jövendőlésekben azért vannak ilyen kis részletekre való ráutalások, hogy senki nem fog uralkodni az utódai, a maradéka közül, hogy a Biblia bemutassa, hogy Isten milyen hallatlan részletekre menően, milyen kis apró mozzanatokig ismeri a jövendőt. Tehát, hogy a világ történelme olyan valakinek a kezében van, aki úr a világ történelme fölött. És ezután már csak nagyon röviden szeretném megemlíteni, hogy amikor Nagy Sándor utódai ugye felosztják a Közel-Keletet maguk között, először az egyiptomiak kezére kerül Izrael népe és a Palesztina földje, időszámításunk előtt 323-tól 198-ig számítjuk a Ptolemaidák uralmát, amikor egyszerűen egyiptomi fennhatóság érvényesül ezen a területen. A zsidó népnek azonban a viszonylagos függetlensége, önállósága megmarad. Szabadon gyakorolhatják vallásukat, még az állami életüket is. Ugyanakkor ebből az időszakból megint csak nem tanul a zsidó nép, és különböző politikai szervezkedésekbe kezdenek. Nem fogadják meg azt, amit Esdrás könyve 9. fejezetében maga Esdrás kért az Istentől, hogy most visszatérhettünk egy 70 évi fogság után, és felépíthettük a nemzetünket, most ne nyugtalankodjunk, hanem éljünk az Istennek a törvényei, parancsolatai szerint, és várjuk a megváltót. Szóval nem kell nekik ez a lelki, ez a szellemi cél, hanem minden áron a politikai függetlenségre törekszenek. Ennek jegyében következik be, hogy 198-tól urat akarnak cserélni, és az egyiptomi fennhatóságból egy szír fennhatóság, a szeleukidák fennhatóság alá akarnak kerülni, de ismét csak rossz latra tesznek, mert talán még inkább megszorul a hurok ugye a nemzeti függetlenségük körül. És ez támasztja 167-ben időszámításunk előtt a makkabeusi háborúkat, a függetlenségi, tulajdonképpen egy forradalom volt és polgárháború, amelyet a makkabeus fivérek kezdeményeztek, és ezek után lesz önálló, a makkabeusi háborúk kivívta függetlenség után önálló Palesztina, ez talán az ötödik korszak, tehát az első a perzsa, a második a Nagy Sándori, a harmadik az egyiptomi, a negyedik a szeleukida, szír, az ötödik a függetlenség korszaka, de nem először fordult elő egy nép életében, hogy a függetlenségével nem tudott mit kezdeni. Ez azóta is sokszor előfordul, főleg a kis népek történetében, hogy amikor végre kivívták a függetlenségüket, akkor köszöntöttek be a legrosszabb napok. Tudnék, ádász hatalmi harcok vették a kezdetüket, belső polgárháború és hatalmi pártok csatározása. Ugye ekkor alakultak ki a vallásos életben is a megosztottságok, ekkor jött létre a farizeusi párt, ekkor jött része a sadduceusoknak a pártja, és az egész országot át meg át szabdalta ugye a megosztottság. És ennek jegyében hívták be ugye a rómaiakat, az egymással vetekedő pártok, ez sem új az ég alatt, hogy behívnak egy világbirodalmat, vagy egy nagy birodalmat a kis ország területére. Időszámításunk előtt 63-ban Pompeius csapatai kebelezték be Palesztinát, és ez a hatodik korszak az intertestamentális időszakon belül, amikor római provincia lett Palesztina, tehát római fennhatóság alá került, és ez az állapot tartósult Jézus Krisztus fellépéséig, és tulajdonképp időszámításunk szerint 70-ig, amikor maguk a rómaiak dúlták fel Jeruzsálemet, és pusztították el a zsidó nép fővárosát. Jelenések, Dániel könyve 11. fejezetében, a 14. versben olvashatunk egy megdöbbentő, átfogó minősítést erről az időszakról. És azokban az időkben sokan támadnak a déli király ellen. Tehát a déli király itt ugye az Egyiptom uralkodója, a Ptolemaidák. És a te néped erőszakos fiai is felkelnek, hogy beteljesítsék a látomást, de elhullanak. Én az egész 11. fejezetből ezt a verset szeretném kiemelni mindössze, hogy érzékeltessem, hogy a Biblia, illetve hát, hogy Isten a Bibliában mennyire tökéletes kinyilatkoztatást és erkölcsi ítéletet mondott a jövőről. Ugye a Biblia a forradalmat és mindenféle felkelést, főleg, hogyha azt hívők részéről történik, mélységesen elítél. Tehát az, hogy a zsidó nép mindig a függetlenségért küzdött, és nem a lelki-szellemi értékekre figyelt, hanem mindig politikailag akarták biztosítani az államoknak a jobb létét. És eközben felléptek ugye a makkabeusok, például a te néped erőszakos fiai. Ugye a Biblia a szabadságnak a könyve. Az egyéni szabadságé, de a közösségek szabadságának, tiszteletben tartásáé is. És egy felkelést, egy forradalmat a Biblia csak így fejez ki, a te néped erőszakos fiai. Ugye ez teljesen megmutatja ennek az intertestamentális korszaknak az arculatát, ugye hol a déli király ellen, így olvassuk ugye a Ptolemaidákat, hol az északi király ellen, így olvassuk a szíreket, hol pedig ugye más hatalmak ellen keltek fel a te néped erőszakos fiai. És a Biblia itt megbélyegzi azt, hogy egy hívő nép vagy egy hívő ember politikai csatározásokban vegyen részt. Mert az Isten országa az nem e világból való, mondta Jézus Krisztus. Annak a törvényei, a szeretet és az igazság, azok soha nem fognak itt megvalósulni tömeges méretekben ezen a földön, de egyénileg annál inkább. És egy hívő embernek és egy hívő népnek mindig az a feladata, hogy egyénekre hasson. Ne tömegekre, nem mozgalmakra, hanem egyének lelki ismeretére, de ott is mindig úgy, hogy a szabadságot tiszteletben tartsa. És itt, hogy ilyeneket tettek az intertestamentális korszakban, a Biblia csak ennyit mondja, a te néped erőszakos fiai felkelnek, mondja a 14. vers, de aztán elhullanak, ugye szó szerint megbotlanak és elesnek, hogy beteljesítsék a látomást. Vajon milyen látomásról van szó? Ugye az előző harmadik vázlatproféciában adott látomásról, amelyben Isten kijelentette, hogy a zsidó nép a 70 éves fogság után kap 7x70 év nyugalmi időszakot. Ugye 77 szabatot le a te népedre és a szent városodra, mondja Dánielnek az Isten, de 490 év után sem fejlődött odáig ez a nép, hogy felkészüljön a messiás fogadására. És ezáltal lett elvetett nép, mert elvetette a messiást is, elvetette a messiásról szóló evangéliumot is. Jó látnunk az intertestamentális korszakot az evangéliumok és az új szövetség hátterében, hogy csak nem fél évezredet biztosított Isten ugye ennek a népnek, a választott népének, hogy okulva az összes történelmi kudarcából, okulva a múltjából, hát most várja a messiást, és legyen az egész föld számára egy missziós nemzet, egy olyan nemzet, amelyben megáldatnak a föld nemzetségei, hogy Isten Ábrahámnak ezt ígérte. De ez nem következett be. És a nép erőszakos fiai felkeltek, hogy itt lehet sorolni az erőszakos fiakat egészen a félvér Heródesig, nagy Heródesig, aki időszámításunk előtt 37-től 4-ig volt, ugye király Izraelben, és ugye talán az ő tevékenységéről láthatjuk a legjobb képet, hogy miféle emberek vezették ezt az országot, és miféle politikai célokat tűztek eléjük. Ennyi lenne tehát az intertestamentális korszaknak a rövid áttekintése. Isten hallatlanul pontosan, amit én most csak az első két versben próbáltam érzékeltetni a perzsákról és Nagy Sándorról és utódállamiról szólva, hallatlanul pontosan kijelentette a jövőt. Aki érdeklődik részletesebben az intertestamentális korszakról, ismét figyelmébe ajánlom, még talán 10 darab van a Dániel könyve füzet sorozatból, ez egy 3 részes áttekintés, amelynek a 3. füzetében erről a 11. fejezetről külön lapok szólnak, hogy milyen politikai összefüggések és milyen háttér előterében bontakozik ki majd az új szövetség világa. Mielőtt azonban tovább mennék a vázlat proféciának a 2. részére, amely bennünket sokkal súlyosabban érdekel, amely, mint említettem, az emberi történelemnek a végét célozza meg, és arról ad részletes kijelentést, itt szeretném önöknek bemutatni a nagyon sokat ajánlott lemezről, ugye a híres oratórium kórusok lemezről, Händel Júdás Makkabeusának egy ismert részletét. Ugye ez a Júdás Makkabeus 58. tétele, amely egy győzelmi induló, és az egész Júdás Makkabeus oratórium egy hatalmas győzelmi kórusról lett a legnevezetesebb. Itt szeretném elmondani, hogy a Biblia nem húzza alá és nem támasztja alá ezt a minősítést, ezt az értékelést. Szóval Európa századaiban a művészek, a zeneszerzők is sok mindenben olyasmit láttak meg, amely ugye a Bibliával nem kapcsolódik annyira mélyen össze. Ugye ezért is nem került különben bele a Bibliába a Makkabeusok könyve. Ugye ezt a trienti zsinat tette bele a Bibliába a 16. században, tehát már jócskán az újszövetségi és ószövetségi kánon lezárulása után. Aki elolvassa ma a katolikus Bibliában, benne van ez a 14 szövegrészlet és könyv, a Makkabeusok két könyvét, rögtön láthatja, hogy mennyire nem illik bele a Bibliába. Mert ilyen dolgok vannak benne ebben a Makkabeusok könyvében, mint ugye a tömény forradalom dicséret, a nemzeti felkelésnek az ajnározása, ugye az emberkultusznak egy olyan foka, amely összeegyezhetetlen a Bibliával, és még a halottakért való ima is, ugye, amely a Bibliában teljesen ismeretlen fogalom, itt jelenik meg a Makkabeusok két könyvében. Mikor azonban meghallgatjuk ezt a győzelmi kórus, talán mivel angolul hangzik fel, hadd idézzem ezt a lemezhez, amit szintén meg lehet vásárolni, van egy ilyen kísérő füzet, ebben a magyar szövege is le van írva, a következőképp hangzik. Nézd a győztes ékes hőst, síppal-dobbal várjuk őt. Néki lengjen pálmagaj, néki zengjen háladal. Nézd a győztest, fényben ég, perdülj táncra, te víg nép. Rózsa mirtusz illatád, dúsan ontja hősünk rád. Nézd a győztest, ékest hőst, síppal-dobbal várjuk őt. Nagyon ismert kórus, ugye sokat játsszák rádióban és egyéb más helyeken, de miközben hallgatjuk ezt a nagyon megragadó és nagyon, nagyon szép zenét, közben azonban érdemes arra gondolni, hogy ennek a makkabeusi felkelésnek végül is mi lett az eredménye. Az eredménye lett egy nemzeti függetlenség, de utána maguk a makkabeus fivérek áldáz küzdelme után, ugye egy bizonyos Hirkánusz nevű ember került a trónra, majd Alexander Janneus és a Hasmoneus dinasztia, és aztán ketté vált ugye második Hirkánuszra, Arisztobulusra, és második Hirkánusznak a tanácsadója Antipater tanácsára tették meg aztán a rómaiak, a megszállók nagy Heródest, ugye az ország királyává. Az egész makkabeusi felkelést akkor tudjuk méltányolni, hogyha látjuk annak a sötét történelmi következményeit, aminek a legsötétebb pontja éppen nagy Heródesig ível. Hát szóval ilyen érzelmekkel és ilyen háttér ismeretében hallgassuk tehát Händel zenéjét, és utána rátérünk a jövendőlésnek a számunkra fontosabb részére. Tehát Händel Júdás Makkabeus az 58. tétel. Tehát, kedves hallgatók, most térjünk rá akkor a vázlat proféciának arra a súlyponti részére, a kettős proféciának a második felére, amely az emberi történelmnek a végső időszakát érinti. A 12. fejezet első versét olvasom először. És abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Mindjárt meg is állok, szeretném a 12. fejezetnek szinte minden egyes versét felidézni, de itt nagyon módszeresen kell eljárnunk a tanulmányozásnál, mert szinte minden félmondatnak hatalmas a súlya. Azt mondja itt Dániel könyve, hogy az emberi történelemben lesz egy olyan időszak, amikor nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni mindez ideig. Ez az első dolog, amit szeretnék kiemelni. Ezt a kifejezést használja szó szerint Jézus Krisztus Máté evangélium a 24. fejezetében, a 21. versben. Jézus a tanítványok kérésére, ugye az volt a tanítványok kérése, hogy mondja el, hogy micsoda jelei lesznek az ő eljövetelének és a világ végének. Ő is azt mondta, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt mindez ideig. Tehát a Biblia nagyon sokszor beszél arról, Jelenések könyvét idézhettem volna még, Pál apostol leveleit, hogy az emberi történelem egy nyomorúságos idővel fog véget érni. Ezt a nyomorúságos időt a Biblia más helyén az utolsó hét csapás idejének nevezi. Ugye az emberi történelemnek a végső szakasza ez. Az emberi történelem lezárása előtti utolsó szakasz, rövid szakasz, amelyre az jellemző, hogy ekkor Isten nem tartja vissza a szeleket. Isten angyalai nem tartóztatják vissza a romboló erőket. Ugye a Biblia szerint az Isten az egész emberi történelemen keresztül visszafogja a romboló erőket a Földön. Mert ha nem fogná vissza, akkor már nem lehetne élet a Földön. De az emberi történelem végén Isten megmutatja azt, hogy mi lett volna akkor, hogyha ő nem tartóztatta volna vissza a bűn összes következményét. És amikor Isten elengedi ezeket a szeleket, ugye a szelek a Bibliában mindig a pusztításnak a szimbólumai, akkor olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a Földön. Tehát a Föld történelme a Biblia szerint egy hatalmas nagy válsággal, kataklizmával, egy nyomorúságos végső periódussal fejeződik be. Ez az első dolog, amit meg kell érteni ebből a vázlat proféciából, és ez is mutatja azt, ugye, hogy abban az időben, mikor van ez az abban az időben, hogy a 10. és 11. fejezetben olvashattuk, hogy az utolsó napokra szól, a végidőkre szól ez a látomás. Tehát ez az emberi történelmnek a legvégét mutatja be, amikor nyomorúságos idő lesz. A második dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy azt mondja, hogy abban az időben felkél Mihály a nagy fejedelem. Ki ez a Mihály? Ki ez a nagy fejedelem? Egy pillanat türelmet kérek. És felrajzoltam a táblára, hiszen nagyon sok félreértés van a bibliai eszme és tanítás körül, ezért jónak találtam, hogy mindenki tudja otthon ellenőrizni. Felrajzoltam a táblára, hogy a Biblia 5 alkalommal tesz említést egy bizonyos Mihály nevű fejedelemről. Jelenések könyve 12. fejezet 7. verse itt a kulcs kifejezés, amely elmondja azt, hogy az a mennybeli lázadás során, amikor még a Föld teremtése előtt, ugye az Istennel és az Isten világrendjével szemben fellázadt Sátán, ugye akit jelenések könyve jelképesen sárkánynak mond, ugye szó szerint óriás kígyónak, akkor lőn nagy viaskodás a mennyben, sárkány és az ő angyalai, és Mihály és az ő angyalai viaskodtak. Egy nagy szellemi küzdelemről beszél a Biblia még a Föld teremtése előtt, amelynek során két pártra szakadt az angyaloknak a serege. Az angyalok harmad része, ahogy kiderül jelenések könyve 12. fejezetéből, Sátánt követte, tehát a lázadó angyalfejedelmet, és Isten az Atya nem taszította le még véglegesen az ördögöt, még azután is bejárása lehetett a mennybe, hogy Jób könyve 1.-2. fejezetéből láthatjuk, de minden esetre egy erkölcsi küzdelmet kezdeményezett Sátánnal szemben, és ennek az erkölcsi küzdelemnek a vezetője Mihály volt, aki próbálta visszafordítani Sátánt, vagyis hát a sárkányt, hogy a jelkép mondja, a nagy szakadástól és az Istennel való szembefordulástól. Már ebből a versből teljesen nyilvánvaló, hogy ez a Mihály, ez egy valaki lehet csak, de végig szeretném követni a Bibliának mind az 5 helyét, amely szól őróla. A másik Júdás levele egy nagyon rövid újszövetségi levél, amelyről nagyon sok ember felteszi a kérdést, hogy ugyan miért van benne a Bibliában pár versből áll. Itt a 9. nincs is fejezete neki, a 9. verse beszél arról, hogy a Mózes teste felett vetekedett, ugye megint csak Sátánról beszél, aki igényt tartott Mózesre, de Mihály meggyőzte őt, és Mózes feltámadott ember lehetett, ezért is jelenhetett Mózes meg a színeváltozás egyén Illés társaságában Jézus Krisztus mellett. Tehát itt is beszél Mihályról, aki visszaverte a Sátánnak a támadásait Mózessel kapcsolatban, és életet adhatott Mózesnek, feltámaszthatta Mózest, különben Mózessel nem találkozhatnánk ugye Jézus földi szolgálata során ott a színeváltozás egyén. És Dániel könyve 3-szor beszél Mihályról, a 10. fejezet 13. versét már idéztem, amikor elmondja Gábriel, hogy én is elmentem a perzsa fejedelmek ellen, de csak egy valakit tudta őket meggyőzni, Mihály a ti fejedelmetek. És aztán a 10. fejezet 21. verse, és itt, amit idéztem, a 12. fejezet 1. verse beszél erről a bizonyos Mihályról, akit vagy úgy nevez, hogy fő fejedelem, ugye az Ószövetségben, vagy úgy nevez, hogy a ti fejedelmetek, tehát az emberiségnek a vezetője és fejedelme, Vagy úgy nevez ugye az új szövetségi iratokban, hogy angyalok fejedelme, tehát az angyal seregeknek is a vezetője és a fejedelme, és hogyha tudjuk azt, hogy ez a Mihály név, ami természetesen egy magyarosított névváltozat, ugye ez a héberben Mikáél, és felrajzoltam a táblára, hogy ennek lefordítható jelentése van, ez magyarul ennyit jelent, ki olyan, mint Isten. Öt alkalommal nevezi meg Jézus Krisztust ezzel a jelképes névvel a Biblia. Öt olyan alkalommal, amelyek közül kivétel nélkül mindegyikben az a kérdés, hogy a nagy küzdelemben, a jó és rossz nagy küzdelmében ki az, aki az isteni szeretet, igazság és bölcsesség és erő? Ki az, aki viaskodni indult a mennyben az ördög ellen? Ki az, aki Mózesnek életet adhatott? Ki az emberiségnek a vezetője, az emberek fejedelme? Ki az angyalseregek vezetője, aki az angyalok élén a földért és a választott népért mindig küldetést teljesít? De teljesen egyértelmű, hogy amikor ezt mondja Dániel könyve 12. fejezet, hogy abban a nyomorúságos időben majd, amikor a föld történelme egy nyomorúságos időszakkal végződik, felkél Mihály, a nagy fejedelem. Teljesen egyértelmű, hogy itt Jézus Krisztus második eljöveteléről beszél. A föld történelme tehát egy nyomorúságos időt él át, és ennek a hatalmasnak válságnak a mélypontján, amikor a föld erkölcsi sötétségben lesz, amikor éjszaka borítja a földet és sötétség a népeket, ahogy mondja Ézsaiás, akkor jelenik meg Jézus a föld a történelemnek a színpadán. Akkor felkél Mihály, a nagy fejedelem. De figyeljék meg, hogy itt még az első versben azt mondja, abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll. Ez a harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni. Nem csak azt mondja el ez az egyetlen egy vers, hogy a föld történelme egy nyomorúságos időszakkal fog befejeződni. Nem csak azt mondja el, hogy Jézus második eljövetele lesz ennek a végső pontja, hanem azt is elmondja, hogy Jézus Krisztus a te néped fiaiért áll. Mit fejez ez ki? Hogy Jézus nem engedi az ő benne bízókat, az ő benne hívőket úgy belemenni ebbe a válságba, hogy meg ne oltalmazta volna ezeknek a csapásoknak a következményeitől. Tehát az, hogy az ő népe fiaiért áll, az annyit jelent, hogy Jézus, aki látja előre a történelemnek az összes eseményét, és tudja jól azt, hogy a nyomorúságos idő mikor és hogyan következik be, a nyomorúságos idő előtt az ő népe fiaiért áll, közben jár, kezeskedik. Vagyis megjelenik a Bibliában egy óriási nagy tanítás, amelyet Jelenések könyve a 7. fejezetétől kezd majd kibővíteni, aztán a 14., 15., 16. fejezetben részletezni, hogy mielőtt Jézus beleengedné a világot ebbe a nagy válságba, mielőtt Isten nem tartaná már vissza a pusztító szeleket, előtte megint csak van egy korszak, megint csak van egy időszak, amely arról nevezetes, hogy Jézus Krisztus oltalom alá helyezi a benne hívőket, elpecsételi a benne hívőket, védelem alá helyezi, hogy ők átélik ugyan a hét csapás időszakát, de az a hét csapás őket nem bánthatja, nem semmisítheti meg, hanem élve érik meg Jézus második eljövetelét, és őket Jézus elragadhatja, magával viheti a mennybe. Tehát egy nagyon nagy bibliai eszme jelenik itt meg, hogy a te néped fiaiért áll Mihály. Hogy Jézus Krisztus az emberiség közben járója. Ezért jelent meg Dánielnek is a bevezető látomásban, úgy, mint ahogy János apostolnak megjelenik Jelenések könyve első fejezetében. Ő az, aki mindvégig végig kíséri a föld történelmét. Ő az, aki Péter apostolnak nem véletlenül mondotta ott a Getsemáné kertben, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Tehát Jézus Krisztus az, aki az emberi történelem végéig az ember szószólója, közbenjárója, és az utolsó drámai események küszöbén gondoskodik, messze menően gondoskodik az övéiről. Felkél majd, hogy eljöjjön, hogy véget vessen a földi drámának, de előtte ő az ő népe fiaiért áll, és oltalom alá helyezi őket. És ezek után a negyedik nagy tanítása ennek a részletnek, ami a második versben megszólal, egy elég különleges bibliai tanítás, a Dániel könyve 12. fejezet 2. verse, amely így szól. és sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek. Némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Ez egy olyan megdöbbentő kifejezés, főleg azoknak, akik ismerik a Bibliát. Mert akik valamennyire is ismerik a Bibliát, tudhatják azt, hogy Jézus második eljövetele az az igazak feltámadásával egyenlő. Jézus, amikor eljön másodszor a földre, előtte meghozta már az ítéletet, és az ő földre jövetelével jogot szerzett arra, hogy a meghalt igazaknak visszaadja az életet, feltámassza őket. És az élő igazakkal, akiket elpecsételt, oltalommá helyezett, és akiket elragad, az emberiségnek ezt a két csoportját, a meghalt, de feltámasztott igazakat, és élő és átváltoztatott igazakat magával viheti a mennybe. Hát akkor most miért beszél itt a Biblia arról, hogy sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek. Némelyek örök életre, ezt még csak értenénk, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Ezt hogy nem értjük. Mert mondom, hogy ha valaki ismeri a Bibliát, tudhatja, hogy az úgynevezett második feltámadás, a kárhozat feltámadása, az az úgynevezett ezeréves ítélet után fog bekövetkezni. Hát akkor miért beszél itt a Biblia már az első feltámadással kapcsolatban? Nem csak az igazak feltámadásáról, hanem némely gonoszak feltámadásáról is. Néhány igehelyet szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani, hogy a Biblia milyen bámulatosan összefügg a kijelentéseiben, mennyire érdemes minden látszatra ellentmondó dolognak a végére járni. Máté evangélium a 26. fejezet 64. verse az első, Máté 26-64, és ennek párhuzamosa a Márk 14. fejezet 61. és 62. verse. Itt eltetszenek olvasni azt, hogy amikor Jézus Krisztust kihallgatták, és ott állt Kajafás a főpap előtt. És ugye a főpap fenyegetőzött, hogy hát ki vagy te, aki Isten fiának mondod magadat, és aki ellent mersz mondani a főpapnak, akkor Jézus nemes egyszerűséggel csak ennyit válaszolt, hogy majd meglátjátok az embernek fiát eljönni az ég felhőiben hatalommal és dicsőséggel. Ennyit mondott a vádlóinak élükön Kajafással, megláttok majd engem eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. János evangéliuma 5. fejezet 28. és 29. verse a második, ilyen bibliai szakasz, amely megvilágítja ezt a kérdést, amelyben Jézus szintén beszélt arról, hogy nem csak örök életre támadnak fel, hanem nagyon kevesen fel fognak támadni az ő második eljövetelekor, akik gonoszak voltak, és szembesülniük kell Jézusnak a hatalommal és dicsőséggel való eljövetelével. És a harmadik igehely jelenések könyve első fejezet 7. verse, amelyben maga János apostol mondja, hogy mindannyian meg fogják látni őt, amint eljön az ég felhőiben, még azok is, akik őt által szegezték. Vagyis a Bibliának egy nagyon nagy tanítása van itt is az úgynevezett részleges feltámadásról. Hogy bár Jézus második eljövetele az első feltámadással azonos, az igazak feltámadásával, de az igazak mellett az emberi történelemből néhány olyan ember is feltámad, akik különösen sokat tettek az igazsággal szemben. Akik különösen sokat tettek azért, hogy Jézus Krisztus által szegezzék. És őnekik bizonyságul bemutatja az Isten, hogy akire kimondták a halálos ítéletet, Krisztusra, aki ellen és az ügye ellen oly sokat tettek, az él, és ő a világtörténelemnek a kézben tartója is, ura. És amikor eljön hatalommal és dicsőséggel, meg fogják látni azt a Krisztust, akit az életében megnyomorítottak, megcsúfoltak, leköbdöstek, akiről úgy nyilatkoztak, mint egy féregről. És meg fogják látni azok is, akik Jézus Krisztus követőit nyomorgatták a világtörténelemben, és üldözték a legvégsőkig, mint egy igaztalan, mint egy nem igaz és emberi dolognak a részeseit. Ezek az emberek tehát visszakapják az életüket, egy pillanatra csak, hogy szembesüljenek azzal, hogy akiket ők üldöztek, az a jogos birtokosa a földnek és az egész világ mindenségnek. És ezért mondja itt ilyen finom közbevetéssel, hogy sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. De jön egy ötödik dolog, ami megint egy döntő eszme lesz a Biblia további részeiben. A harmadik vers. az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége. És akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket, és pecsételd be könyvet a végső időkig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. Most megint egy rendkívüli dolgot árul el itt a Biblia. Eddig megtudtuk azt, hogy a földi történelmet Jézus második eljövetele zárja le. Megtudtuk azt, hogy az élő igazak mellett egy kis töredék gonosz ember is fel fog támadni, akik azonosultak a gonoszsággal, akik megáltalkodottan üldözték az igazságot, szembesülni fognak Krisztussal. Megtudtuk azt is, hogy egy nyomorúságos idő lesz. Megtudtuk azt is, hogy előtte Isten Krisztus elpecsételi azokat, oltalom alá helyezi azokat, akik igaz életre törekszenek, és ők eljutnak majd vele a mennybe. De most tudomást szerzünk egy harmadik időszakról is. Olyan ez, mint a visszaszámlálás. Ugye Dániel könyve utolsó fejezetéből egy kis betekintésünk nyílik az egész újszövetség világába és főleg Jelenések könyvébe, hogy a földi történelem lezárása előtt visszaszámlálva milyen események történnek meg. És itt azt mondja a harmadik és negyedik vers, hogy az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége. És akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Tudakozzák majd sokan ezt a könyvet, mármint Dániel könyvét, és nagyobbá lesz a tudás. Beszél a Biblia egy olyan szakaszról az emberi történelem végén, és ezek hevesen egymás után következő időszakok. Szóval ez itt már nem évtizedek, vagy talán a végső időszakban nem is csak évek kérdése, szinte hetek, hónapok kérdése, például az utolsó hét csapás, minden bizonnyal. De beszél a Biblia egy olyan időszakról, amikor lesz egy olyan nép, lesz egy olyan hívő keresztény közösség, akik sorában értelmesek fognak élni. Akik mint az égnek fényessége, mint a csillagok, amelyek mutatják az utat a vándornak, sokakat az igazságra fognak elvezetni. Akik tudakozzák, ugye szó szerint a héberben ez, hogy tudakozzák, annyit jelent, hogy keresztül kasul tanulmányozzák a Bibliát, és Dániel könyvét, és a proféciákat. Akik tudakozzák ezeket az igazságokat, és általuk sokan eljutnak majd az igazságra, és sokan eljuthatnak az örök életre. Tehát egy nagyon rövid áttekintésben már is kibontakozhat előttünk a kép, amelyet rögzíthetünk is, és ez a kép a következő. Hogy Jézus Krisztus második eljövetel előtt, tehát van az utolsó időszak, a nyomorúságos idő, a hét csapásnak az időszaka, de ennek előtte, tehát a nyomorúságos idő kezdete, az egybeesik az elfecsételés végével, az oltalom alá helyezés végével, de az oltalom alá helyezést, az elpecsételést megelőzi egy megint másik időszak, amikor Isten felkészít egy olyan népet, amely megérti a Bibliának valamennyi igazságát, amely keresztül kasul tanulmányozza a Bibliát, megint csak a Bibliából indulnak ki a dolgok, és akik a cselekedeteikben is megváltoznak, nem csak elvileg, eszmeileg értenek meg dolgokat, hanem a cselekedeteikben is mások lesznek. Így mondja ezt majd ki a 12. fejezetben a 10. vers, megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. Az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Lesznek olyan emberek tehát, akik megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak, nagy próbatételeken mennek keresztül, de Isten rájuk bízhatja az utolsó nagy evangélium hirdetés szolgálatát. És ez, ami után befejeződik a nagy evangélium hirdetés szolgálata, és Isten oltalom alá helyez minden embert a földön, a földi történelemben, akik az igazságra, a szeretetre vágynak, és akik az életükkel is bizonyítják ezt, akkor Isten elengedi a szeleket, akkor az utolsó hét csapás kitöltetik a földre, úgy, ahogy az Jelenések könyve 15. és 16. fejezete elmondja. Ebben az időben már megváltozni nem lehet, noha tart még a földi történelem Jézus második eljöveteléig. Megváltozni ebben a szakaszban lehet és kell. Először azoknak, akik ismerik az evangéliumot és az Isten választott népéhez tartoznak, először az ő számukra zárul le a megváltozásnak az ideje, a megrostálással, amiután Isten rájuk bízhatja az evangélium hirdetést, és azután pedig az egész világ számára lezárul ugye ezzel az idővel a megváltozásnak a lehetősége. És akkor Isten bemutatja a földi történelemben, hogy az utóbbi előadásunkhoz kapcsolódjunk, hogy ő nem csak figyel és hallgat. Talán tetszenek emlékezni, két héttel ezelőtt beszéltem Malakiás könyve 3. fejezetéről, amely azt mondja, hogy az Isten figyel és hallgat. Az egész történelemben figyel és hallgat az Isten. És nézi azt, hogy ki az, aki magáért a jóért követi a jót. Ugye, mert az volt a malakiási jövendelés, hogy tanakodtak az emberek, hogy most mi haszna a jó követésének. Nem jár eredménnyel, nem jár sikerrel, nem jár megbecsüléssel. Az Isten figyel és hallgat, és nézi, hogy kik azok, akik megtisztulnak, megfehérednek, akik magáért a jóért követik a jót, akikre rá lehet bízni a nagy evangélium hirdetést. És miután ez befejeződik, az Isten tovább nem figyel és hallgat, hanem az Isten utána akkor cselekszik. Még a földi történelem keretén belül, még ugyanúgy peregnek le a napok, ugyanúgy felkél a nap, és ugyanúgy folyik minden az életben, hogy Jézus mondta, mint a Noé napjaiban, hogy az emberek házasodnak, férjhez mennek, semmiről sem vesznek tudomást, de az Isten már elkezdi a cselekvését, amikor ketté választja az emberiséget, egyrészt azokat, akiket elpecsételt, megoltalmazza a csapásoktól, másrészt azokat, akiket nem tudott oltalom alá helyezni, ki kell, hogy szolgáltassa a saját bűnei következményének. És ez a nyomorúságos idő, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. És nagyon érdekes, hogy Dániel könyve 12. fejezetében nem csak erről szerzünk utalást, hanem a visszaszámlálás még további szakaszait is megmutatja ez a könyv. A 12. fejezetből szeretném olvasni ezek után az 5. verset, az 5. verstől. És széttekintettem én, Dániel, és íme másik kettő álltott, egyik a folyóvíz partján innét, a másik túl a folyóvíz partján. És mondta egyik a gyolcsba öltözött férfiúnak, aki a folyóvíz felett volt, mikor lesz végük e csoda dolgoknak? És hallottam a gyolcsba öltözött férfiút, aki a folyóvíz felett volt, hogy felemelte az ő jobb kezét és bal kezét az ég felé, és megesküdött az örökkön élőre, hogy ideig, időkig és fél időkig, és mikor elvégzik a szent nép erejének rontását, mindezek elvégeztetnek. Dániel könyve 12. fejezete 3 idői kijelentéssel zárul, és most az első idői kijelentésnek vagyunk tanúi. Ezt már az egyik előző előadásban mondtam, hogy ez a bibliai kifejezés, hogy ideig, időkig és fél időkig, ez helyesen fordítva ennyit jelent, egy évig, két évig és fél évig. Ugye ez egy héber kifejezés, amit így fordít a Károlyi Biblia, hogy ideig, időkig és fél időkig, de az újabb fordítások már pontosan adják vissza, egy évig, két évig és fél évig. Ez összesen 3,5 év, amely 360 napokkal számolva az évet éppen kiad 1260 napot, vagyis évet, amely a Bibliában, mint idői kijelentés 7-szer fordul elő. Tehát igazán nem lehet összetéveszteni, hogy ez mire vonatkozik. Itt az a gyolcsba öltözött férfiú megesküszik arra, hogy ezek az események akkor veszik majd kezdetüket, amikor egy évig, két évig és fél évig és elvégeztetik a szent nép erejének a rontása. Ugye ezzel visszautal Dániel könyve 7. fejezetére, amely beszélt már az 1260 napos jövendőlésről, és ez teljesen világosan beazonosítható a történelemben, ameddig egy bizonyos hatalom, egy magát Isten helyébe állító hatalom abszolút teret nyer a történelemben, 1260 év erejéig, és ennek a bevégzésével veszik kezdetüket az utolsó események. Mielőtt beírnám itt a dátumokat, tessenek azon elgondolkodni, hogy Dániel könyve 12. fejezete és Jelenések könyve 10. fejezete között olyan összefüggés áll fenn, amely páratlan a Bibliában. Tudnélik, itt Dániel kérdezi meg, hogy mikor lesznek ezek a csodadolgok. És ugye nyilván ott van Gábriel angyal is a gyolcsba öltözött férfi mellett a másik személy. Jelenések könyve 10. fejezetében pedig ugye János apostol mellett, aki magyarázza neki a látomást, kérdezi meg, hogy mikor történnek meg ezek az események, és mind a két esetben, és ez a rendkívüli, ez a gyolcsba öltözött férfi megesküszik ezeknek a történelmi dolgoknak a biztosságára, hogy ezek végbe fognak menni. Ugye láttuk, hogy ki ez a gyolcsba öltözött férfi, aki megjelent a 10. fejezet bevezetésében, ez Jézus Krisztus. Jézus Krisztus megesküszik tehát. mivel nagyobbra nem lehet esküdni. Isten önmagánál nagyobbra nem esküdhet. De hogyha az Isten esküszik, az valami rendkívüli dolog. Mert ha az Isten mond valamit, az meg lesz. De hogyha az Isten még esküszik is rá, hogy ez meg lesz. Ez kétszer alá akarja húzni az ember száma, hogy ember ezeket vett komolyan. És Jézus Krisztus megesküszik tehát arra, hogy amikor elvégzik a szent nép erejének a rontását, 1260 nap múlva kezdődnek ezek a csoda dolgok. Tehát, hogyha most visszafelé akarunk számolni, de mégiscsak a történelemben akarjuk a korszakokat elhatárolni, és ennek adunk egy egyes jelzetet, ennek egy kettest, ennek egy hármast, ennek egy négyest és egy ötöst a legvégsőnek, akkor azt mondhatjuk el, hogy a végső időbe az emberiség akkor fog belekerülni, tehát az egyes korszakból a kettesbe, akkor fog belekerülni, amikor egy valláspolitikai hatalomnak, az abszolút hatalmának az ideje lejár. 1260 évig kapott a középkori vallásosság és egyháziasság hatalmat, hogy az előző Dániel könyve kijelentéseiből ezt már tapasztaltuk, és itt most nem tudok visszatérni, tehát elnézést kérek azoktól, akik először vannak itt, és talán megrőkönyödve hallgatják ezt a történelmi áttekintést, de minden esetre az előző előadásokból vissza lehet keresni, hogy 1798 a középkori egyházi hatalom abszolút hatalmának a lejártának az ideje, és ettől visszaszámítva 1260 évig volt neki abszolút hatalma a történelemben, és amikor ez letelik, ez az abszolút hatalom, Isten ettől a pillanattól fogva elindítja a végső eseményeket. De hogy annak az embernek se legyen megdöbbentő, aki esetleg Dániel könyve 12. fejezetét olvassa el egymagában, vagy például most csöppen bele az előadás sorozatba, szeretném felolvasni Dániel könyve 12. fejezetének a végét, ahol van még két idői kijelentés. A 8. verstől olvasom. Én pedig hallottam ezt, de nem értettem, és mondtam, Uram, mi lesz ezeknek vége? Ugye Dániel nem értette ezeket az idői kijelentéseket, hiszen messze meghaladták az ő korát, és ő ezt teljesen felfogni még nem tudta. És mondta, menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. Ugye ezzel már találkoztunk akkor, amikor a 8. fejezetről beszéltünk, Isten akkor is ott is azt mondta Dánielnek, hogy ezek a beszédek, ezek a proféciák be vannak pecsételve, le vannak zárva a vég idejéig. De a vég idején, amikor sokan tudakozzák majd a Biblia igazságait, és Dániel könyvét kezdik megérteni. Amikor megtisztulnak, megfehérednek sokan, amikor lesznek értelmesek, akik értik, azok meg fogják érteni azt, hogy ezek a dolgok hogyan fognak végbe menni. Tehát Dániel könyve bepecsétel könyv a végidő kezdetéig, de ettől a pillanattól fogva az emberi történelem végéig szinte Dániel könyvén alapszik minden bibliai profécia. Aki Dániel könyvét nem ismeri, Jelenések könyvét sem ismerheti, és a kettő által az egész bibliai eseményrendet és profétikus menetrendet sem ismerheti. És ezután így folytatódik a leírás. Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. Az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító utálatosság, 1290 nap lesz. Itt jön a második idői profécia. Tehát 1290 napról beszél, de ugye Ezékiel könyve alapján ezt már régóta tudjuk, hogy ez 1290 évvel azonos. Ezt mondja tehát a 11. versben, és a 12. még egy idői proféciát mond. Boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Itt mondja a harmadik idői proféciát, 1335 nap, vagyis ez is évvel azonos, és ezek után Dániel könyve utolsó verse következik, te pedig menj el a vég felé, és majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Ezzel búcsúzik Isten Dániel prófétától, aki ezután a látomás, illetve a kijelentés után minden bizonnyal nagyon gyorsan meg is halt, ugye 90 év fölött járt már. De visszatérve tehát három idői kijelentést kapunk. És a harmadik idői kijelentés egy úgynevezett boldog mondás. Boldog, aki várja és megéri az 1335 napot. Hát hadd kérdezzem meg, hogyha valaki abszolút nem hisz a bibliai jövendőlésekben, vagy azt mondja, hogy hát ezek az időszámítás, meg hogy ennyi év, meg innen, meg onnan, de hogyha valaki azt olvassa a Bibliában, hogy boldog, amit a Bibliában nem sokszor lehet olvasni. A boldogság ritka madár ezen a földön, és igazán nagyon kevés ember törekszik a boldogságra. Jézus hegyi beszédében olvashatunk 8 boldog mondás, Jelenések könyvében olvashatunk boldog mondásokat, de ezektől eltekintve a Bibliában nagyon kevés a boldog mondás. De amikor a Biblia egy jövendőléshez csatolva azt mondja, hogy boldog, aki várja és megéri ezt az időt. Tehát aki az emberiség történelmének ebben az idejében fog élni. Amikor Isten kibontakoztatja a végidő leghatalmasabb dolgait, és akik élve érik meg majd Jézus második eljövetelét, ezek valóban boldogok. Mert akiben ők hittek, akit követtek, akit vártak, az most személyesen megjelenik. Nagyobb boldogság annál a Biblia szerint, mint találkozni Istennel, találkozni Krisztussal, a megváltóval, a szabadítóval, és véle az örök életre eljutni, ennél nagyobb boldogság nincs, és nem is lehet. Én nem akarom ezeket a jövendőléseket itt levezetni, hiszen arra egy külön előadást nyithatnánk, de annyit szeretnék megjegyezni, hogy az 1260 nap lejártával lesz azonos az 1290 nap lejárta. Pontosan ugyanarra a történelmi eseményre céloz, csak egy korábbi, 30 évvel korábbi eseménytől számítja ezt az időt, amelyet szintén megtetszenek találni a Dániel könyve magyarázatának 3. füzetében, és az 1335 pedig játszik könnyedséggel kitalálható, hiszen akár az 1260, akár az 1290 végéhez adjuk, az ugyanúgy ugye 45 évvel több ennél, tehát az 1798-hoz hozzá kell adnunk 45 évet, és így kijön egy másik történelmi időpont, 1843. Hogy mi történt 1843-ban, arról beszéltünk Dániel könyve 8. és 9. fejezetének kapcsán. A mi számunkra itt az a döntő és lényeges, hogy egy mennyei esemény veszi a kezdetét ettől az időtől fogva, az ítéletnek az eseménye, amely lezáródik tehát a 7 utolsó csapás előtt. Az úgynevezett második eljövetelt megelőző ítélet, az ítélet első szakasza, amely azért hallatlanul fontos esemény, mert Jézus a mennyben a Biblia szerint most hozza meg az ítéletet minden meghalt ember esetében, aki hozzáfordult, aki tőle kért bűnbocsánatot és örök életet. És amikor előre halad ez az ítélet, egyre inkább átmegy az ítélet azokra is, akik élnek még ebben az időszakban, és akik elpecsételtetnek, vagyis olyan történelmi eseményeknek a határpontján élünk a Biblia szerint, amelyet egy szerző így fejezett ki, hogy a történelem és az örök élet határmesdjéjébe jutott be a világ. A világ a történelmének a legutolsó korszakába jutott, és erre mondja az Dániel könyv, hogy boldog az az ember, aki ebben az utolsó korszakban él. Nem azért boldog, mert nyomorúságos ez a világ, meg olyan nyomorúság lesz, amilyen nem lesz, mióta nép kezdett lenni a földön, hanem azért boldog az az ember, mert ha megérti az evangéliumot, mert ha megérti Krisztus tanításait, akkor minden előző embereknél és emberi csoportoknál, közösségeknél mélyebben érti meg az evangéliumot, és tisztábban, tökéletesebben képviselheti, méghozzá úgy, hogy emberek sokaságát vezetheti el az örök életre, miután lezárul a kegyelmi idő, és azért boldogok ezek az emberek, az innen elindult prófétai mozgalom követői, és azok, akik az ő szavukra engednek, mert ahogy halad előre az idő, ugye láthatjuk a visszaszámlálásból, hogy mi minden jutott már a hátunk mögé, és mi minden van már csak előttünk, ugye sokan felteszik nekem a kérdést, hogy a bibliai jövendőlések szerint hol tart a világ. Most rá tudok bökni végre teljesen egyértelműen, valahol itt tart. Amiután már csak két nagy esemény veszi a kezdetét, a végső nagy evangélium hirdetés, amelyet a Biblia a kései eső kiárasztásának nevez, a Szentlélek kitöltetésének nevez, és a 7 utolsó csapás, amelyet a Biblia annak nevez, hogy a nyomorúságos idővel megpecsételtetik ennek a világnak a történelme. És most valahol itt járunk, amely időszakban láthatjuk, hogy mi minden van már a hátunk mögött. Az emberi történelemnek a 99%-a. És ami előttünk van, az valóban 1%, hiszen ezek rendkívül felgyorsult események lesznek. Máté evangéliuma 24. fejezetében beszélt arról Jézus Krisztus, hogy ezek a napok megrövidítetnek a választottakért. Mert senki nem tudná elviselni, hogyha ezek a napok meghosszabbodnának. Mert a nagy evangélium hirdetéssel, ugye a nagy aratással szemben a konko is felnövekszik, az ördög hatalma is teljes erővel bontakozik ki majd. És a hét utolsó csapás pedig olyan rettenetes lesz, hogy az emberek évekig, vagy még kevésbé évtizedekig el nem tudnák bírni. Ezek tehát felgyorsult napokra, hetekre, hónapokra szabott események. És ahol a világ tart a bibliai vázlatproféciák szerint, az az örökké valóság határmesdjéje, a végső nagy eseményeknek a közvetlen előtere, mondhatnám a küszöbe. Hogy mi történik meg ebben az időszakban, tehát ebben az utolsó előttinél előtti felvonásban, arról már az Ószövetség részleteiben nem beszél, Dániel könyve itt befejeződik, azt mondja, hogy bepecsételt könyv lesz egészen eddig az időig. Ettől kezdve fog felszínre jutni Dániel könyvének a tanítása, és az Új Szövetség utolsó nagy profétikus könyve, Jelenések könyve fogja részletezni ezeket az eseményeket. Hát ennyi volt a mai témánk, az intertestamentális korszak, és azzal párhuzamosan a végső időknek a kifejlése egész vázlatosan, de nagyon szeretném, hogyha mindenki utána járna, és személyesen, hogy mondja Dániel könyve 12. fejezetet, tudakozná a Bibliát, vagyis át és átolvasná ezeket az írásokat. A következő alkalom is nagyon szorosan kapcsolódik ehhez a témához, mert hadd mondjam el önöknek előre, hogy Keresztelő Jánossal is így szeretnék foglalkozni, ahogy a Biblia is bemutatja őt, nem csak az első eljövetel prófétai egyénisége Keresztelő János, hanem a Biblia szerint a második eljövetel előtti, közvetlenül megelőző korszakban is egy Keresztelő Jánosi fellépésre és prófétai személyiségre lesz majd szükség. Erről fogok beszélni a következő előadáson, amely tehát nagyon szorosan kapcsolódik a maihoz. Köszönöm szépen a figyelmet!